Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Papszentelés lesz az Egri Bazilikában. Tengely Csaba érsek június 22-én szombaton délelőtt 10 órakor Adolfo Enrique Parra Molina, Gyarmati Valentin, Kubik Zsolt, Lestár Balázs, Muhari Máté, Novák Lajos és Szedmek Zoltán diakónusokat áldozó pappá szenteli. Július 6-án 9 órakor kezdődik az országos somazarándoklat Mátraverebészenkúton, amelyet Székely János püspök, a Roma Pasztorációs Bizottság elnöke vezet. A zarándoklat főcelebránsa és szónoka Ternyek Csaba egriesek lesz. A nyári roma zarándoklatot 2003 óta rendezik meg 6-800 fő részvételével, állandó helyszíne Szentkút lett. Az ország mintegy 30 településéről érkeznek a hívek. Magyarország 37 millió 200 ezer forint értékű egészségügyi felszereléseket juttatott el Ungvárra a kormány döntés alapján a készleten lévő tartalékokból az ottani kórházban kezelt sebesült katonák gyógykezelésére. A lélegeztetőgépeket, fecskendős infúziós pumpákat és injekciós gyógyszereket tartalmazó szállítmányt Bacska József ungvári magyar főkonzulat tárta megye vezetőinek, illetve a Novák Endre megyei klinikai kórház főorvosának. Jön a valaha volt legnagyobb kampányhajrá, az 1 millió találkozás napja, jelentette be Orbán Viktor. Most szombaton, a vasárnapi önkormányzati és európai parlamenti választás előtti 24 órában a Fidesz 50 ezer aktivistája egyetlen nap alatt 1 millió embert keres meg személyesen, hogy a választásra buzdítsa őket. Ebben a mozgósításban magam is részt fogok venni, mert a tét hatalmas, háború vagy béke, erről döntünk, mondta el a miniszterelnök. Mi vagyunk Európa legnagyobb békefenntartó ereje, jelentette ki a kormányfő Dabason az EP választási kampány körútja keretében. A kormány továbbra is elutasít mindenfajta beavatkozást Magyarország energiaellátásának kérdésébe, ez ugyanis szuverenitási kérdés, amelynek a terén nincs helye ideológiai vagy politikai megközelítésnek. Erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter a Bakúi Energia Fórumon. Történelmi jelentőségű megegyezés született arról Magyarország és Azerbajdzsán között, hogy hazánk részesedést vásárol a világ egyik legnagyobb földgázmezőjében, és ezáltal az ország ellátásbiztonsága új dimenzióba léphet, mondta el Szijjártó Péter. Magyarország és Azerbajdzsán kapcsolata a legjobb példa arra, hogy mennyi haszonnal járhat, és milyen mértékű biztonságot adhat mindkét fél számára a kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködés, közölte a tárcvezető. Megemlítette azt is, mind az azeri, mind az örmény emberek megérdemlik, hogy újra békében élhessenek. Az Agrárminisztérium a vidékfejlesztési program részeként meghirdetett állatjóléti támogatások körében 42,5 milliárd forint értékben közel 550 kérelemről hozott a tejhasznú szarvasmarha ágazat részére pozitív döntést az elmúlt napokban. A tárca az ismertetés szerint az állatok javát szolgáló jogszabályi előírásokon túlmutató kötelezettségvállalások betartásához biztosít vissza nem térítendő támogatást. Idén 2346 önkormányzat nyert el támogatást szociális célú tüzelőanyag vásárlásához, mondta el Dukai Miklós az M1 állami televízióban. A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium államtitkárának ismertetése szerint a pályázatnak már 5 milliárd forint az éves keretösszege, és 182-200 ezer háztartásnak nyújtanak segítséget. Magyarországon a háztartásoknak már 83,5%-a csatlakozik a szennyvízhálózathoz, az egészséges ivóvízzel ellátottság közel 100%-os. Erről is beszélt a vízi közműágazatért felelős államtitkár Egerben a Víz, Élet és Lehetőség című országos konferencián. V. Németh Zsolt ismertetése szerint a kifogásolt vízminőségű települések száma az uniós csatlakozáskori 365-ről már a 9-re csökkent. A biztosítók több mint 1 milliárd 700 millió forintot fizettek már ki, vagy tettek el erre. A májusban, a hagyományos viharszezon első hónapjában a társaságokhoz beérkezett több mint 16 ezer bejelentés alapján, közölt a Magyar Biztosítók Szövetsége az MT-vel. Leginkább Budapest, valamint Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Heves, Nógrád, Vas, Hajdú-Bihar és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, főként Dunakeszi, Érd, Eger és a Tápióság térsége volt érintett. Már csak nem 500 kilométeren van árvízi készültség az országban, közölte délután az Országos Vízügyi Főigazgatóság az MT-vel. A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság területéről további 60 kollégájuk indult útnak a Dunai védekezéshez a sziget közbe, ahol így már több mint 100 tiszai szakember is segíti a 24 órás figyelőszolgálatot. Rendkívüli helyzetet hirdettek Pozsony Dévényváros részében az árvízhelyzet miatt. Végül az időjárásról. A folytatásban sokat süt majd a nap, de a megnövekvő gomoly felhőzetből ismét előfordulhatnak záporok, zivatarok. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben aztán 27-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm női műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai adás szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Sziluett című női műsorunk mai témája is az egy nemzet özvegyei, asszonysorsok az 1848-49-es szabadságharc vérbefolytása után. Erről a témáról beszélgetek továbbra is kedves riportalanyommal, Tirsné dr. Propper Valéria irodalomtörténésszel, és most már nyugodtan kijelenthetjük, hogy megérkezünk az asszonysorsokhoz, konkrétumokról, név szerint az egyes vértanúkról és feleségeikről, életükről, sorsukról fogunk beszélgetni a mai adásban.
Igen, mostantól kezdve a sorozatunk már valóban az asszonyokról, házasságaikról és sorsukról fog szólni. Ugye Aradon 13 főtisztet végeztek ki. Büntetésből kötél által 9 magyar főtisztet, kegyelemből golyó általi ítéletet kapott 4 főtisztünk.
Ez mitől függött, hogy mi volt a büntetés?
Tulajdonképpen két ok volt a kötél általi halálra. Azokat a főtiszteket, akik az osztrák hadseregből a tiszti rangjuk megtartásával léptek át a magyar hadseregbe, illetve azok a főtisztek, akik több csatában kegyetlenül elverték az osztrákokat, őket ítélték kötél általi halálra. És az a 4 főtiszt, aki nem nagyon került az osztrákokkal szembe, vagy pedig osztrák tisztirangról lemondva lépett át a magyar hadseregbe, őket kegyelemből golyó általi halálra ítélték. Az Aradon október 6-án a golyó által kivégzett mártírjaink közül az első Lázár Vilmos volt. Alig 32 éves, örmény származású magyar nemesi családban a Felvidéken született, Torontál vármegyében. És a császári csapatok előtt tette le a fegyvert Hátszegnél, mert ekkora már csupán 4600 katonája maradt. Lázár Vilmos kivégzése előtti utolsó szavait nem én fogom önöknek, kedves rádióhallgatók, tolmácsolni, hanem Helyei László színművész hangján fogják hallani. Nem csak Lázár Vilmos, hanem mind a 13 aradi vértanú utolsó szavait Helyei László színművész fogja önöknek tolmácsolni.
Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke, és bitófák tövében kell forradalmán ráérni a magyar lelkeknek.
Lázár Vilmos már kilépett katona volt, és Zemplén vármegyei birtokán gazdálkodott, és 1844. augusztusában vette feleségül a nagyrozsványi születésű báró Revicki Máriát, és az özvegyasszony 3 gyermekét is sajátjaként nevelte. A fogságban Mária már nem látogathatta a férjét, őtől le a hatóságok, az osztrák hatóságok megtagadták ezt a lehetőséget, és Mária ettől összeroppant. Amikor a férjét golyó által kivégezték, ő már betegen feküdt, és élete végéig ápolta az ezredes emlékét. Lázár Vilmos október 5-én este két fájdalmasan gyönyörű búcsú levelet írt a feleségének. a búcsúlevélnek egy részletét engedjék meg, hogy felolvassam. Én keresztül vívtam az élet-halál tusáját. Meg fogok halni, mint férfiúhoz illik. Szívem, amely érettet fog dobogni utolsó ütéséig, és tiszta szerelmem nálad maradnak. Én nem akarom átkozni a végzetet. Boldogító szerelmedben 5 évet és majd 2 hónapot éltem, és ezen idő vigaszul szolgál, midőn már el kell hagynia földi pályát. Adj gyermekeink mindegyikének, ha kilép a világba, egy emléket tőlem, élő jeléül annak, hogy az, aki becsületesen és tisztán élte egész életét, nyugodtan bír meghalni, ha ártatlanul is, mint én. Te pedig életem védangyala, kinek kezeiben lételem tisztább és jobb lett, te neked, kedves Máriám, még egyszer egy utolsó Isten hozzádot mondok, és szolgáljon ezen vallomásom neked vigaszul, hogy annak oka, miszerint nyugodtan halhatok meg, te vagy.
Szép szavak ezek, és mutatják, hogy mennyire szerette a feleségét.
Nagyon érdekes, hogy mind a 13 vértanú, legalábbis akitől maradt búcsúlevél, hasonló hangnemben, vagy hasonló tartalommal ír a családjának. És olyan hihetetlen, hogy ez a 13 férfi, és a többiek is természetesen, akiket az előző részben már említettem, nyugodtan a hitükben és az Istenben bízva mentek a halálba, mert megvoltak arról győződve, hogy a hazájuk jobbra fordulásáért teszik, és áldozzák föl életüket. És életük teljében lévő fiatal magyar férfiak voltak. Lázár Vilmos az első 32 éves volt.
Szerintem más lelkülettel nem is lehetett volna ezt a tragikus élethelyzetet kibírni, csak is az Istenbe vetett bizalommal, valamint abban a szent meggyőződésben, hogy a hazájuk sorsa, hogyan is említette, a haláluk által, áldozatuk által jobbra fordul.
Igen, és ahogy a sorozatunk elején már említettem is, hogy Deák Ferenc és köre a kiegyezést a szabadságharc következtében tudta létrehozni, megvalósítani, és legalább részben helyreállítani az ország szuverenitását. És az ő áldozatuk, a 13 és a többi vértanú áldozata miatt vagyunk mi most itt, és vagyunk mi még mindig magyarok, és vagyunk még mindig Magyarország.
Ezt semmiképpen ne felejtsük el, erről beszélni kell, és kötelességünk is erről beszélni, és köszönöm szépen önnek, hogy egy ilyen sorozat során elmondjuk a kedves hallgatóknak ezeket az alapinformációkat, amit szerintem minden magyar embernek tudnia kell, és tudni illik.
Kellene.
Kellene.
Igen. Folytassuk mártírjaink történetével. A második, Dezsőfi Arisztid, magyar felvidéki, Abaújvármegyei születésű nemesi katonatiszt volt. Az ő utolsó szavait is hallgassák meg önök Helyei László tolmácsolásában.
Tegnap hősökkel lettek, ma mártírok. Így parancsolja ezt hazám szolgálata.
Dezsőfi Arisztid első felesége halála után 1849. július 5-én vette feleségül az eperjesen megismert Jernyefalvi születésű Szinyei Merse Emmát. És az ifjú férj a templomból egyenesen a haditáborba ment, és legközelebb már csak szeptemberben a fogságban találkoztak.
Szinyei Merse Emma valamilyen rokonságban áll Szinyei Merse Pállal?
Rokonságban nem, ugyanis Szinyei Merse Pál majd vagy 30 évvel később fog születni, de ugyanarról a felvidéki nemesi családról van szó. Szinyei Merse Emma és Szinyei Merse Pál ugyanannak a felvidéki családnak a szülötte. Dezsőfi a fogságban a feleségét, a szintén rab, jóbarát és harcostárs Máriási János ezredes gondjaira bízta, akit szintén halálra ítéltek egyébként, de kegyelemből a büntetését 18 évi várfogságra enyhítették. Máriási János 1856-ban kegyelemmel szabadult, és egy évvel később valóban feleségül vette Szinyei Merse Emmát, és Szepesvár megyei birtokukon gazdálkodtak és éltek. Máriási János egyébként 1861-től országgyűlési képviselő is lett, majd a Kassai Honvéd kerületnek a parancsnoka, és megírta visszaemlékezéseit a szabadságharcról. Dezsőfi Arisztidnak nem ismerjük búcsú levelét a feleségéhez, csupán a végrendeletének egy töredéke maradt ránk. De utolsó napjait Dezsőfi ugyanis református volt, tehát Baló Benyámin református lelkésznek a leírásából ismerjük. És Baló Benyámin református lelkész vigasztaló szavait egyébként Kaciányi Géza, egy irodalmár jegyezte föl, és az ő lejegyzésében olvashatjuk a következőket. Legnyugodtabb, sőt teljesen vidám volt a református Dezsőfi Arisztid, kit Baló Béni lelkész keltett föl álmából. Tiszta lelki ismeretem van, s az hagyott aludni, mondta a papnak derülten, s azzal felöltözött, hatalmas szőke bajuszát huszárosan kipödörte, mintha csak ünnepére menne. Nekem a halál semmi, sok ezer halál lebegett körültem a csatákban, csak nőmtől megválni, kit oly nagyon szeretek. Ez fájdalmas. A harmadik aradi mártírunk, Kis Ernő, akit golyó általi halálra ítéltek, örmény származású magyar nemesi családban született. Az ő utolsó szavait fogják hallani a következőkben.
Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz. Árpádok dicső szentjei, virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük, és a hazáé az életük.
Kis Ernő altábornagy a kivégzésekor már özvegy volt. 50 éves volt egyébként a kivégzésekor, tehát ő már az idősebb tisztek közé tartozott. 1826-ban vette feleségül Szentgyörgyi Horváth Krisztinát, akinek az édesanyja volt Horváth Anna, akinek a névnapja ünneplésére rendezte férje, Horváth Fülöp János, az első füredi Anna bált. És ezen az első füredi Anna bálon 1825-ben találkozott össze Kis Ernő, a jóképű fes, huszártiszt és Horváth Krisztina. És egy évvel később összeházasodtak, rá egy évvel később pedig megszületett kislányuk Ernestina. De a tragédia folytatódott innentől kezdve, Krisztina ugyanis a szülésbe belehalt, a kislánya pedig 7 évvel később követte édesanyját. Kis Ernő egyébként még galíciai szolgálata ideje alatt feleségül vett egy nagyon gazdag galíciai zsidó hölgyet, akiről csak annyit tudunk, hogy Rebekának hívták, és a házasságkötés után nagyon hamar meghalt. Majd Kis Ernő itáliai szolgálata alatt ismerkedett meg Milánóban egy olasz hölgyel, Anna Turátival, aki az élettársa lett, és 3 gyermekük is született, 2 kislány és 1 fiú. A fiú, Ernő, a szabadságharcok ideje alatt már nem élt. A 2 kislány viszont Magyarországon nevelkedett, Baján nevelték őket, itt is keresztelték meg, és felnőve magyar férfiakhoz mentek feleségül. A legenda szerint Kis Ernő altábornagyot azért ítélték halálra, mert nagyon gazdag volt, és aktív katonai szolgálatának ideje alatt sok osztrák tisztnek adott kölcsön, nyugta nélkül. Állítólag Hajnau is tartozott Kis Ernőnek. Ezért kegyelemből a golyó általi halál ítélete. Kivégzésekor a golyó csak a vállába hatolt, és ekkor a tanácstalan kivégző osztagnak maga Kis Ernő vezénylelt tüzet. Közvetlen közelről végezték ki. Holttestét tiszti szolgája hantolta ki, és álnéven eltemette az aradi temetőben. Kis Ernő a talpig férfi, a magyar huszáreszmény megtestesítője volt. Mivel már özvegy volt, így búcsú levelet a lányainak és a nővérének írt. És ez a 2 búcsú levél maradt ránk. A kislányainak a következőket írta. Forrón szeretett gyermekeim, bocsássatok meg nekem, apátok ártatlanul hal meg, ne tegyetek senkinek szemrehányásokat, Isten áldjon meg benneteket. Erősítsen és óvjon benneteket, imádkozzatok ártatlan lelkemért. Ez az utolsó kívánság a szerencsétlen apátoknak, Ernőnek. Hasonló tartalmú levelet írt a nővérének is. Angyali jóságú nővér, hiába fáradoztál a borzasztó sors, szörnyű módon határozott felettem. Ne haragudj senkire, bocsáss meg ellenségeimnek, miként én is megbocsájtok nekik. Istenhez az lesz utolsó imám, hogy erősítsen meg téged, hogy elviseld ezt a szerencsétlenséget. Vigasztalódj, és keress megerősödést ártalmatlanságom gondolatában. Megáldalak téged, gyermekeidet, imádkozzatok érettem. Haldokló bátyád, Ernő.
Most, ahogy hallgatom ezeket a levél részleteket, olyan érdekes párhuzam jut az eszembe, miszerint, mintha Jézus Krisztus utolsó szavai csengenének vissza, amelyeket a keresztlán fogalmazott meg. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Megbocsájtott az ellenségeinek, megbocsájtott azoknak, akik őt keresztre feszítették. Olyan érdekes párhuzam ez.
Igen, és hallani fogják majd a 7. mártírunk Láner György utolsó szavait, amit most az én hangomon hallgassanak meg legelőször. Krisztus keresztje és a bitófa, oly rokon, és az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom.
Csodálatosan szép idézet. Az ön által elmondott idézet is akkor alátámasztja, hogy valóban van párhuzam Krisztus áldozatom, a hatalmas áldozat és az isteni áldozat, valamint a 13 aradi vértanú áldozata között. Van kapcsolat.
Van az igaz magyar férfiak áldozata között. Így van. A negyedik aradon kivégzett, még golyó által kivégzett mártír az 53 éves Schweidel József volt, gazdag német polgári családból származott. Következzenek most, és hallgassák meg Schweidel József utolsó szavait.
A mai világ a sátán világ, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot.
Schweidel József a 4. Sándor huszárezredet hozta haza Bécsből, és a szabadságharc kitörésekor, és ő csak a Svehati csatában harcolt ténylegesen az osztrákok ellen, ezért a kegyelemből golyó általi kivégzés. Schweidel egyébként harcolt a napóleoni háborúkban, és tanítója a híres Simonyi Óbester volt. Galíciában ismerkedett meg 1827-ben a feleségével, Domicella Bilinszkával. Lembergben esküdtek örök hűséget, és 5 gyermekük született. Domicella a fogságban már nem láthatta a férjét, nem látogathatta. Ekkor ő már Pesten élt a gyermekeivel, és Pesten próbált kegyelmet kieszközölni a férje számára. A kivégzett tábornokok közül egyébként Schweidel volt a legrégebb idő óta házas. És itt fogok elmondani egy történetet önöknek, ami engem legjobban felháborított a 13 aradi vértanú történetéből. Ugyanis Schweidel Józsefnek a fia is Aradon raboskodott, mert hadaprótként szolgált a forradalmi magyar hadseregben. És ő kegyelmet kapott, sőt, Hajnau felajánlotta, hogy örökbe fogadja és a nevére veszi, mert Hajnaunak nem volt fia. Az apát kivégezteti, de a fiát örökbe szeretné fogadni.
Milyen lelkülete lehetett Hajnaunak, hogy ez eszébe jutott?
Igen, Adalbert, magyarul Béla, tehát Schweidel József fia visszautasította Hajnau ajánlatát. Domicella egyébként a gyermekei megélhetését úgy tudta biztosítani, hogy Pest mellett egy tejgazdaságot vezetett, és minden évben özvegyasszony társaival szentmisét mondatott vértanú férjeikért. Schweidel József végrendelete maradt ránk, és ennek a végrendeletnek a második része egy búcsú levél a feleségéhez és a gyermekeihez. És most, miután sietetni látszanak kivégzésünket, nem maradt más számomra, mint kinyilvánítsam, hogy szeretett drága feleségemnek odaadó, hűséges szerelméért, ragaszkodásáért szívem legbelsejéből köszönetet mondjak. Te szegény, saját szerencsétlen sorsomba taszítottalak. Ő, az angyali lélek, jobb sorsot érdemelne. Isten, jutalmazd meg őt irántam tanúsított szerelméért. Bárcsak halálom lenne az engesztelés mindenki másért, bárcsak én lennék egyedül, aki az enyémek kis vétkeiért vérével fizet, s ebből virágzana ki az enyémek java és üdve.
Schweidel József így mondott köszönetet a feleségének, én pedig adásunk végén most megköszönöm a beszélgetést Tisné dr. Propper Valéria irodalomtörténésznek, és azzal az ígérettel köszönök el öntől és a kedves hallgatóktól, hogy folytatjuk legközelebb sorozatunkat egy hónap múlva. Kedves hallgatóink, ezzel mai női műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő, Farkas Erzsébet. További kellemes rádiózást kívánok önöknek, viszont hallásra!
Thank you.
Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papp Ildikó vagyok. Műsorunkban elegettéve hallgatóink sok-sok évvel ezelőtti azon felkérésének, hogy a szentelés előtt álló papnövendékeket mutassuk be. Ez alkalommal Novák Lajost, jelenleg még az Egriérseki Papnevelő Intézet 6. éves hallgatóját köszöntöm nagy tisztelettel és szeretettel, akit egyébként nagyjából 2 hét múlva az Egri Főegyházmegye szolgálatára fog felszentelni dr. Tárnyák Csaba érsekatya. Szervusz Lajos, Isten hozott nálunk, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Mindig bajban vagyok, hogy mennyire lehet egy fiatal embernek az életébe oly módon belelépni, meg faggatni arról, hogy mi az, ami megosztható, és igazából megosztható-e? Mert hogy azt szoktuk mondani, hogy egy titok, egy misztérium a papi hivatásnak, meg mindenféle hivatásnak az elindulása, a gondolata. A te életedből, kezdjük ott, hogy a gyermekkorodból, mi az, ami megosztható? Mennyire a szüleidtől, nagyszüleidtől kaptad a Jóistennel való kapcsolatnak az alapjait?
Kérdéseket jó feltenni talán, válaszolni rájuk sokkal nehezebb, amikor a hivatásról beszél az ember, mert aztán mindegyik hivatásra igaz, a papira talán még inkább papi szerzetesére, mert az ember, ahogy mondtad is, egy olyan misztériumot próbál szavakba önteni, ami nagyon nehéz. A gyermekkorom az érdekes a papi hivatásom szempontjából, mert én nem vallásos családba születtem. Nem vallásos gyermekkorom volt, nem kaptam vallásos nevelést. Viszont meg voltam keresztelve, tehát közel lakunk Miskolcon a Vörösmarty templomhoz, és ez a hagyományosabb gyermekkori keresztelés talán a mai világban még inkább megvan, hogy elviszik a gyermeket megkereszteltetni. Ezzel ugye részese lesz az egyházunk, de utána megszakad a kapcsolat. A nővérem és én is ugyanígy voltunk, hogy gyermekkorunkban születésünk után elvittek, megkereszteltek minket, és ez ebbe is fejeződött a gyermekkorunkban az egyházhoz és ezáltal az Istenhez való kapcsolódás. A fordulópont az életemben, vagy mondhatom így, az életünkben, az a iskola átvételhez kapcsolódik. Miskolcon, ahova én jártam, a Vörösmarty Mihály általános iskolába, 2011-ben az érsek úr átvette, és egyházi fenntartású lett. És itt elindult egy olyan folyamat, amit utólag sokkal inkább értékelek, megköszönök meg a Jóistennek, meg egyébként a érsek úrnak, az ott szolgáló lelkipásztornak, az új hittantanáromnak, mint akkor, amikor azt éreztem, hogy nyűg. El kellett kezdeni hittanra járnom anyukám döntése révén, és hát 6. gyerekként, vagy ehhez nincs az embernek kedve. Nem akarózik, kicsit féltem is egy újtól, egy idegentől, egy nem megszokottól, de a Jóisten szépen rendezte ezt is, megrendezgette az utat, és elkezdtem hittanra járni, és 7. már, hát leginkább 6. évvégén például fölmerült az, hogy hát, hogyha járok hittanra, meg akkor járunk misére, de nem járulhatok szent áldozáshoz. És hogy be kellene pótolni ezt, és akkor ez egy belső harc egy felső tagozatosnak, hogy rájöttem 6., hogy 3. szoktak első áldozók lenni, és akkor még majd 7. ott közéjük, hogyan fogok járni oktatásra, hogyan fogom közöttük magamat érezni. De ezeket a Jóisten úgy szépen gyógyította, meg szépen vezetett, és így 7. már első áldozó lettem. 8. bérmálkozó, és valahogy elindult az iskola átvételnek köszönhetően egy ilyen megtérési folyamat. És ebben a megtérési folyamatban talán már a kezdetében föllelhető egy olyan vékony kis szál, ami a papi hivatáshoz vezet, hogy hogyan igazgatta a Jóisten ezeket a életeseményeket. Nagyon szeretek róla tanulságot tenni, mert nagyon sokat jelent nekem, hogy édesanyukámmal együtt indultunk el ezen az úton. Az, hogy együtt kezdtünk el templomba járni. Az, hogy ő reformátusnak volt keresztelve, és most már katolizált, és hogy az egyháznak tagja akar lenni még inkább, és egyre mélyebben szeretné megélni a hitét. Ez egy papságra készül, egy óriási ajándék, mert egyrészt van ez az egyszerű oldala, hogy otthonról milyen támogatást kap, hogy hogyan éli meg azt, hogy a család ott áll mögött, amikor ezt a hivatást, talán lehet így mondani, ezt a mai világban egyáltalán nem népszerű hivatást választja. És amellette meg van ez a nagy lelki ajándék, hogy azt érzi, hogy nem egyedül, hanem édesanyukájával együtt halad ezen az úton.
Na majd édesanyádra, meg így szüleidre majd még visszatérünk, de haladjunk tovább a tanulmányaidban. Ugye az általános iskolát Miskolcon végezted, középiskolát már itt Egerben. Mi volt az oka annak, hogy ide kerültél?
Hát ez a nyolcadikos létemnek egy összetett kérdése. Több szakaszra is bontható felvételi időszaka, mármint lelki szakaszra bontható. Az egyik az az, hogy féltem az egyházi iskolától. Éppen azért, mert nyolcadikban a papságnak a gondolata, de nem a hivatásszerű gondolata, hanem a papság mint egy munka, mint egy munkahely. Mert a megtérésem után 3 évvel vagyunk, és én nem láttam ezt a misztériumot benne, hanem azt, hogy ez egy olyan munka, amit az ember vállal, és leginkább azt láttam benne, hogy mennyi lemondással jár, és közben megérintett ez a gondolat, hogy van benne valami szépség. Szóval úgy láttam nyolcadikosként. És hogy merre menjek tovább tanulni, viszont a pedagógiai pálya vonzott. És akkor bennem volt az, hogy nem szeretnék egyházi intézménybe menni, mert féltem, hogy beszippant, vagy magához vonz még inkább ennek a hivatásnak a gondolata. És akkor iskola választás közben azért mégiscsak a pedagógia győzött ezzel a gyermeki félelemmel szemben, és kerestünk anyukám olyan intézményt, ahol van pedagógia szakirányú képzés. És 2 van a környékünkön ilyen, az egyik Miskolcon a Kossuth Lajos evangélikus gimnázium, meg Egerben a Gárdonyi Géza ciszterci gimnázium. És a választásnak nagyon egyszerű oka volt, úgy éreztem, hogy ha már ezt a katolikus egyházat megismertem, még inkább tagjává lettem, akkor lehet, hogy megéri bevállalni azt, hogy inkább egy másik városban, mint hogy egy ilyen új vallás, egy új felekezetnek a szellemiségét megismerni. Én nem tudtam akkor, hogy mennyire kell ezt idézőjelesen mondva fölvenni, ahhoz irányt váltani. Számomra ez idegen volt, és akkor így esett Egerre a választás, hogy akkor jöjjünk ide. És elutaztunk Miskolcra, megnéztük, hogy milyen kollégiumi lehetőség van, érseki Szent József kollégium, az is egyházi, és valahogy azt éreztük anyukámmal akkor, hogy ez egy jó választás lehet. És így is történt, és a mai napig is nagyon hálás vagyok, akár a ciszterci iskolának, akár a Szent József kollégiumnak, mert nagyon sokat kaptam.
Mit adtak neked ezek a közösségek?
A Szent József kollégiumban nagyon jó barátokat szereztem. Amikor az ember 4 évig együtt él egy csapattal, akkor abból közösség lesz. Az iskolában pedig, oda az iskolára is elmondható ez, és a tanulmányi dolgokon, ami a elsődleges feladata talán egy iskolának, amellett nagyon hálás vagyok annak a ciszterci lelkiségnek a megismeréséért, amit az iskolában és nem utolsó sorban a Szent Bernát templomban, meg a hívő közösségében megtapasztaltam, megismertem, és igyekszek minél inkább magamévá tenni. Ennek a 4 évnek része az, hogy a Szent Róbert konvent, ami a ciszterci rend harmadrendje tagjává lehettem, és a mai napig igyekszem hű lenni a szerzetes rendhez imádságban, vagy a Szent Róbert konvent tagjaihoz, akik nálamnál sokkal idősebbek, és sokkal régebb óta tagjai, de mégis van egy olyan ima kapcsolat, és egy olyan hála bennem, ami feléjük azért alakult ki, mert annyi mindenre megtanítottak. Az ő élettörténetük, tapasztalataik, imádságos létük, hogy fiatal számára, hogy ő nyitott, igyekeztem az lenni, akkor nagyon nagy tanítómestere tud lenni az életnek, és valahogy középiskolásként rajtuk keresztül az iskolán, ezeken a templomba járó embereken, pedagógusokon keresztül valahogy megsejtettem, hogy mit jelent ez a ciszterci Szent Bernáti lelkiség, mit jelent az, hogy lángolj és világíts, és hát ez hasonlók.
Na mit jelent ez, hogy lángolj és világíts? Ezt a mai világban 2024-ben, így a papszentelés küszöbén, ezt miben lehet leginkább megélni?
Szent Bernát úgy mondja, hogy lángolj és világíts, csak lángolni kevés, csak világítani jó dolog, lángolni és világítani, ez maga a tökéletesség. Leginkább a leendő pap életemre szeretem mostanában vonatkoztatni. Ha csak lángolunk, leginkább talán veszély, hogy csak magunktól, akkor semmivé fogunk válni. Ha csak világítunk, vagy ha csak világítani fogok, akkor jól néz ki, de benne van egy üresség. És valahogy ez a kettő, ami Jézus nélkül nem megy. Tehát ez, hogy csak lángolni és világítani együtt, úgy, hogy az nem emészt el engem, hogy nem válok benne semmivé, az csak Jézussal működik, és benne hordozza azt a bernáti, Szent Bernáti szűzanyas tiszteletet, szeretetet, hogy Jézusra úgy tekintek, hogy közben Márián keresztül, hogy ő vezet engem Jézushoz, és hogy ő egy olyan társ, egy olyan, én nagyon szeretem ezt mondani, egy olyan barát, aki segít eljutni most éppen ugye a papság kapujához, és elindítani ezen az úton, és hogy ott van velem, ott van mellettem, és barátként segít, támogat, és egyúttal vezet.
Egy picit kihangosítottad azt a gondolatot, ami benned így megfogalmazódott, hogy közeledtél is az egyházhoz, de a papságnak a gondolatát azt még próbáltad magadtól távol tartani. Mégis a középiskola elvégzése után gyakorlatilag egyből az egri érseki papnevelő intézetbe felvételiztél. Mi segített meghozni a végső döntést?
Azt hiszem, hogy kettő dolgot tudnék leginkább kiemelni. Az egyik az a lelki vezető személye, ami egy keresztény ember életében nagyon fontos, de sokszor talán háttérbe szorul. Az, hogy van egy olyan lelki ember, aki segít irányt mutatni. Nem ő járja helyettünk ezt az utat, hanem mutat rá, vezet és segít. Ez az egyik. És az ő tanácsára lépett be az életembe a másik. Az pedig egy hivatástisztázó lelki gyakorlat. 11. környékén a papság gondolata már igencsak emésztett. Az, hogy éreztem, hogy ha bár boldog vagyok abban, hogy középiskolásként élem az életemet, jó baráti kapcsolatok vannak, szeretek tanulni, jól érzem magam az iskolában, de hiányzik valami, amit már így tudnék mondani útra, hogy így igen, hiányzik az életemből, egy igennek a kimondása, vagy a másik kép, amit szeretek, hogy a fogaskerekek nem állnak jól, tehát hogy úgy kicsit úgy nyöszörögve megy a gépezet. És az ő tanácsára mentem jezsuitákhoz, egy hivatástisztázó lelki gyakorlatra, egy hetes lelki gyakorlatról van szó. Én Budapesten végeztem a Sodrás utcai rendházban, ami egyébként nagyon nehéz volt. Aki volt már ilyen lelki gyakorlaton, az tudja, hogy itt se telefon, se kommunikáció, csak a lelki vezetővel, és hát természetesen a jó Istennel, a szentségimádásban, a szentmisében és egyéb imádságban. De 14-esként én nem is gondoltam, hogy ez ennyire nehéz. Hogy amikor megérkeztem Budapestre, akkor elraktam a telefont. És akkor jöttem rá, hogy amikor unatkozok, akkor rögtön ahhoz nyúlok. És 11-esként ezt az automatikus cselekedetet megszakítani nagyon nehéz volt, és ezáltal nehézé vált a lelki gyakorlat is. Főleg azért, mert az elején úgy éreztem, hogy itt vagyok már több napja, imádkozok, betartom ezeket a idézőjeles szabályokat, amit a lelki gyakorlat kerete szab, és nem kapok választ. És ezt tudtam, reméltem, hogy a Jóisten nem ilyen, hogy én kérdezek valamit, és ő nem válaszol. És a lelki gyakorlatot tartó atya, Koronkai Zoltán, atya, ő mondta az egyik elmélkedésben, hogy ő azt hiszi, vagy úgy érzi rajtam, hogy én egy erős férfi hangot várok, aki megmondja, hogy mit csináljak. És mondtam, hogy hát igen. Hát én erre várnék, hogy ha már én itt vagyok egy hete, lassan egy hete, akkor valami hasonló biztos jelet kapjak is. Hogy fölnyitotta a szemet, hogyha nem biztos, hogy ilyet érdemes várni, és végigvettük az életemnek, mondhatnám így a hivatás történetemnek az útját, amit én megosztottam vele, és a Jóisten megmutatta, hogy az utolsó pár napban ott, leginkább a kápolnában, hogy hányszor szólított, hányszor hívott, és amikor sikerült azt mondanom magamban, vagy talán hangosan Jézusnak a kápolnában, hogy hát ha ő azt erre hív, hogyha ő ezt szeretné tőlem, akkor én nem tudok más mondani, csak azt mondani, hogy jóra, igen, hallja a te szolgád, és akkor elindulok. És itt éreztem azt, hogy ezek a fogaskerekek valahogy így helyre állnak. Hogy elkezd valahogy működni, egy egyszerű igentől, amit egyébként nehéz volt kimondani, de egy egyszerű igentől helyre állnak valahogy ezek a fogaskerekek is, sokkal gördülékenyebben működik. És úgy jöttem haza 14. utáni nyáron erről a lelki gyakorlatról, hogy biztos vagyok benne, hogy én ezt szeretném csinálni, és abban is, hogy erre hív az Úr.
Szerintem mindenkiben, hallgatókban, bennem is megfogalmazódik az, hogy itt van, hogyha most a szemináriumot nézzük, akkor 19-20-24 éves fiatalember. Nem volt benned elbizonytalanodás? Láttad, ezt megfogalmaztad vagy kétszer, hogy ott volt benned, hogy mennyi lemondással jár, hogyha a papi hivatást választod. Most ez mennyire erőteljes benned?
Rájöttem, hogy ez nem lemondás. Hogyha lemondás lenne, vagy ha úgy élném meg, vagy úgy élnénk meg mindannyian, akkor talán kibírhatatlan lenne. De hogyha sikerül megértenem azt, hogy, és úgy érzem, hogy sikerült, hogy ez egy odaajándékozás, hogy odaadom Jézusnak azt, amit így a legkönnyebb kívül, hogy lemondok valamiről, de ezt odaadom neki, akkor teljesen átértékelődik bennem minden, mert ez egy odaajándékozás. Azért a szeretetért, amit ő ad, azért, amiért ő meghívott, azért, amiért ő alkalmassá próbál tenni, igyekszik tenni engem erre a szolgálatra, és talán nem utolsó sorban azért a sok jóért, amivel ő megajándékoz engem, megajándékoz minket, meg az atyákat a híveken keresztül. Az a sok szeretet, az a sok kedvesség, mert ezt mind az Úrtól kapjuk a híveken keresztül.
Biztos vagyok benne, hogy rengeteg pozitív, meg voltak azért negatív tapasztalatok, élmények itt a szeminárium 6 éve során. Beszéljünk a pozitívumokról. Milyen pici lépcsőfokokat, vagy nem tudom, ezek mennyire nevezhetők mérföldköveknek, ezek már talán annyira nem, mint a papi hivatásig vezető út, de milyen élményeket emelnél ki szívesen, amit most így a hallgatókkal is megosztanál, hogy mik történtek veled a 6 év során, amelyek megerősítettek, rámutattak arra, hogy na ezt te majd, hogyha már gyakorló lelki pásztor leszel, akkor ezen az úton szeretnél járni, akár a diakónusi gyakorlatodból, bármi, ami megosztható.
Nagyon sok minden eszembe jutott. Évről évre visszatér november közepén, Krisztus Király vasárnapi előtti héten a lelki gyakorlat. Amikor diakónusok is visszajönnek, akik kint vannak gyakorlaton, bezárjuk az ajtókat, és egy hétig megpróbálunk egy meghívott lelki gyakorlatoztató atyával Jézusra koncentrálni. Ezek nagyon csodálatos napok bent a szemináriumban. Érződik a folyosón, hogy ezen a héten valami lelki erőmű elkezdett még jobban működni. Mindegyikében azt hiszem nagyon sokat adott és jelentett. Az, hogy mindig más atya a saját lelkiségével, a saját hozzáállásával, saját Isten látásával megérkezik hozzánk, és ezt átadja nekünk. És mindig egy új oldalról tekinthettünk Jézusra, Jóistenre, és ez mindig épített bennünket lelkileg. Ugyanilyen mérföldkövek végül is a lelkipásztori hétvégig. Az, amikor kettessével elindulunk a szemináriumból, és elmegyünk egy előjárók által kiválasztott plébániára, ami az egyházmegyének bármelyik részén lehet, és ott találkozunk egy teljesen más kulturális szokással, egy gyakorló lelkipásztornak az életével, és beletekinthetünk 3 napon keresztül, és felfedezzük, hogy mi mindent tesz az egyházközségére, a hívekért. Ez is nagyon építő jellegű, mert mindig úgy jöttünk vissza, hogy alig vártuk, hogy elmondjuk a többieknek, hogy de jó, ezt láttuk, ezt tapasztaltuk, hogy az egyház ugye ezen sarkában ezt így csinálják, mert hogy ugye mi általában leginkább az egri szokásokat látjuk, ugye itt élünk 6 évig. Illetve, amit meg is említettél, az a diakónusi gyakorlat így a legvégén, 6. év első fél évében, amit én Sárospatakon tölthettem el ezt a pár hónapot, mert szavakat is nehéz mondani. Nagyon hálás vagyok, nagyon jól éreztem magam, nagyon jó közösséget találtam, akár az egyházközségben, akár a plébániához tartozó egyházi iskolában. És hát nem utolsó sorban ott vannak a Szent Erzsébet nővérek, ami a településnek, az egyházközségnek egy nagyon színes, nagyon szép lelki foltja. Plébános atya mondta nagyon sokszor, hogy már a tudat is jó, hogy milyen szép lelki ima háttere van a településnek és az egyházközségnek. Nagyon hálás vagyok nekik, mert egyházmegyének megint csak egy másik részén, az Zemplénben, bizonyos értelemben talán vallásosabb közegben, fél éven keresztül megtapasztalhattam, hogy hogyan működik egy egyházközség, hogy milyen az iskolába bemenni, úgyhogy már nem mint egy voldiákra néznek, hanem mint egy diakónusra, de egy lelkipásztorra valamilyen értelemben, és hogy ott a diákokkal hogyan lehet valami közöset alkotni, elindulni vagy folytatni valamilyen utat, ami nekik az épülésére szolgál, de hát ezáltal a bejáró lelkipásztornak is az épülésére szolgál. Nagyon szép emlékek mind ezek a lelkipásztori hétvégék, mint a lelki gyakorlatok, és hát ez a diakónusi gyakorlat is.
Kedves hallgatóink, Novák Lajos papnövendékkel Pap Ildikó beszélgetett.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.